Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek magazin műsorvezetője. A Magyar Kurír keresztény hírportálon olvashatjuk a következő hírt. Csókai András, a jól ismert idegsebész, a közelmúltban 3 hetet töltött Nigériában, orvosi segélymisszió keretében. Mivel az afrikai keresztények életéről nagyon kevés hír jut el hozzánk, kapva kaptunk az alkalmon, hogy afrikai látogatásáról tájékoztassuk a Mária Rádió hallgatóit is. Így most Csókai Andrással fogunk beszélgetni a missziós útjáról, aki már a telefonvonalban is van. Szeretettel köszöntöm Önt, András.
Igen, igen, itt vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Doktor úr, ön néhány héttel ezelőtt Nigériába utazott idegsebészeti missziós munkára, ahogy ez a hírekben áll. Mi indította önt erre?
A misszióra, legyen az orvosi, vagy inkább mondjuk igazi, amit hagyományos értelemben missziónak nevezzük, ugye, hogy a atyák is elmentek annak idején Dél-Amerikába, vagy az indiánok közé, azt mindig egy belső hang indítja el az embert, mert nem tartozik a hétköznapi munkához. Én ezt a belső hangot, ezt Medjugorjéba kaptam meg, ahol volt egy meghívásom egy tanúságtételre, pontosan tavaly ilyenkor, az augusztus elejé Nadifest fesztiválon, ott voltam előadó, és utána odajött egy nigériai atya hozzám, és elkezdtünk beszélgetni, és valahogy szó került erre a nigériai egészségügyi helyzetre, ami a szegények számára katasztrofális, és mivel régebben is volt már ilyen elképzelésem, és egyszer voltam Szudánba egy ilyen küldöttséggel, de ott nem kerülhetett ez szóba, nem volt olyan a helyzet, ugye iszlám ország Szudán, nem volt meg az a ellátó rendszer, amihoz csatlakozni lehessen. De viszont itt Nigériában a katolikus egyház fenntart egy kórházi hálózatot, nagyon szegényes kórházi hálózatot. A szegények, illetve a középosztálynak a alsóbb fele számára, mert állami támogatást ők se kapnak, tehát valamit kell fizetni, illetve megpróbálják az ellátás után összekoldulni a beteg és a hozzátartozóitól. Na és itt pontosan helye van ennek a missziónak, mert az idegsebész ellátottság az egyszerűen katasztrofális az afrikai országokban. Csak úgy arra kell gondolnunk, hogy például Nigériának a 198 millió lakosára van 60 idegsebész, ezek nagy része privát kórházakba dolgozik. Magyarországnak van 100-120 idegsebésze. Tehát ilyen elképesztőek az arányok. Na, hát így kezdődött. Így jön létre egy misszió. A medjugorjai szűzanya égisze alatt, és tényleg oda kell adni neki mindent, mert abban ezt megéreztem a kintlétem során, hogy abban a pillanatban, hogy azt kezdtem el gondolni, hogy én uralom a helyzetet, egyből minden szétcsúszott, és egyből teljesen lehetetlennek látszott az, hogy itt el lehet érni valamit. És akkor, amikor az ember úgy összeszedi és visszaadja annak a oltalma alá, akitől kapta, akkor mindjárt elkezd menni. Ez tényleg egy megért tapasztalat, fantasztikus dolog.
Tehát egy nagyon nagy alázat is kell ehhez az egész.
Nagyon viszont. Nagy, igen, nagyon nagy, igen. És azt is megéli az ember, bármilyen paradox és bármilyen nehéz, az életünknek nem volt veszélyben, mert ott őrködtek ránk, tehát mi Nigériának a keresztény területén voltunk, nem ahol a Boko Haram tevékenykedik, hogy végül akármilyen fárasztó, akármilyen rendkívül nehezek a körülmények, de a missziótól az ember mindig többet kap, mint amennyit adni tud lelkileg.
Igen,
ez egy megélt tapasztalat.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Nemrégen Kocsis Fülöp metropolita atya látogatott Közel-Keletre, és ő is azt mondta, hogy nagyon sokat kapott. Tehát milyen az ottani keresztények hite?
Olyan a hitük, hogy mondjuk vasárnapi misén a lakosság 85-90%-a részt vesz. Tehát tessék azt elképzelni, a kedves hallgatók, hogy mondjuk Budapestnek van 2 millió körüli lakossága, és képzeljük el azt, hogy minden vasárnap Budapest lakosságából 1 800 000 ember elmegy vasárnap misére. Képzeljük el azt, hogy ehhez mennyi templom kellene, és azok a templomok mennyire tele vannak ezen a vasárnapi misén, és micsoda teli torokból való hangos éneklés van, és mindenki áldozik. Tehát olyan erős az élő hit, hogy Európát, én úgy gondolom, az Afrikából jövő nem iszlám, hanem kereszténység mentheti meg ebből a borzalmas, közömbös állapotból, amiben jutott ez a szegény földrész. Ez a hit iránt, Isten iránt,
igen. Ehhez kapcsolódik egy kicsit a következő kérdésem. A német kormány szerint 2016-ban több mint 21 milliárd eurót költöttek a migránsokra Németországban, és ez csak németországi adat, és idén újabb 20-valahány milliárddal számolnak. Valószínűleg a többi nyugat-európai országban is hasonló kiadások merülnek fel, ugyanakkor pedig tudjuk, hogy a hatékonysága ennek a óriási összegnek elég csekély, hiszen nagyon kis részük dolgozik, és ön miután ott jobban látta a helyzetet, hogy mit gondol, hogy hogyan lehetne ezt a több 10 milliárd eurót hatékonyabban használni, esetleg ott a helyszínen?
Hát úgy van, helyszínben, tehát ez nem kormánypropaganda, ez a józan ész diktálja, hogy ami ugye a evangéliumban is, a jézusi tanítás alapja is ez, hogy halászni kell megtanítani az embereket, nem halat kell adni nekik. És ez maximálisan igaz ezekre a helyzetekre. Tehát az ottaniakat kell megtanítani, nem csak az agrárkultúrára, a mezőgazdaságra, és akkor sorolhatnám, és ugyanígy az egészségügyre. És az a meglátásom, hogy a keresztény, mélyen hívő nigériai szegény, az nem akar eljönni. Az esze ágában nincs, az kötelességének érzi azt, hogy a saját országát emelje fel. Mint ahogy egy magyar orvos, egy keresztény magyar orvos is szívesen elmegy külföldre tanulni, de utána hazajön, mert azt érzik, nem azt érzi kötelességének, hogy gazdag, mit tudom én, angolokat, vagy németeket ottan körbeugráljon és gyógyítson. Persze, hát azt gyógyítsák azok, hanem azt kell, hogy ide jöjjön, és itt emelje a nemzetnek az értékét. Ugyanígy gondolkoznak a nigériaiak is, és sok barátság kötetett, és fognak is jönni hozzánk ide, majd hozzám is a Honvéd Kórházba, az osztályomra, hogy tanuljanak, aztán visszamennek. Tehát én ott nem láttam azt, hogy onnan bárki akarna eljönni Európába.
Köszönöm szépen.
A saját hazájukat kell rendbe tenni, nem ez a megoldás.
Igen, egyébként
Európának az a megoldása, hogy a demográfiai krízist megszünteti, vagyis mutat az evangélium szerint, hogy a Jóisten ugye azt mondta nekünk, hogy sokasodjatok, szaporodjatok földet.
Hát igen.
Tehát nekünk kell megoldani a demográfiai problémát, tehát ez a német megoldás, ez egy
vakvágány.
Nem, vakvágány.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és sok áldást kívánok a további missziós munkájához.
Valóban kell, mert fel akarunk állítani januártól egy idegsebészeti folytonos szolgálatot egy fővel. Eddig 8 embert sikerült a szószoros értelmébe összeimádkoznom, 2 osztrák kollégát, 2 román kollégát, 1 görögöt, 1 franciát és 3 magyar kollégát, és most megyek ki ugye az isztambuli világkongresszusra, ott is már propagálom, hogy összeszedjük, mert legalább egy 15 ember kéne, akik ugye a szabadságukból feláldozva egy hónapból 3 hetet mondjuk ott kint töltenek, és akkor így ki tudjuk futtatni az egész évet. Hát én köszönöm szépen az áldást és az imádságot ezért a hallgatóktól.
És sok erőt kívánok hozzá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, a katolikus egyház, mint azt ma már többször is hallhatták a Mária Rádióban is, ma augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybe vételét ünnepli, vagyis Nagy Boldogasszony napját. Szent István királyunk ezen a napon ajánlotta fel országunkat Szűz Máriának. Az ünneppel kapcsolatban szeretnék egy cikket megosztani a hallgatókkal, amelyből kiderül, hogy milyen kapcsolat van Szűz Mária és az Európai Unió zászlaja között. A cikket a Magyar Kurír hírportálon olvashatjuk, és a következőképpen szól. Kevesen tudják, hogy az Európai Unió zászlajának kék hátterében kör alakban megjelenő 12 csillag a tervezők szándéka szerint Szűz Mária 12 csillagból álló koronájára utal. Az Európai Uniót kezdettől fogva a keresztény gyökerek hatják át. Az alapító atyák Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi olyan tervet dolgoztak ki, amely szerint az európai országok osztoznak az erőforrásokban és a feladatokban is, hogy megteremtsenek egy olyan egységet, amely biztosítja Európa termékenységét, békéjét. Schuman és Adenauer mélyen katolikusok voltak. Mindketten imádkoztak a strasbourgi székesegyházban a szeplőtelen fogantatás ábrázolás előtt, ahol Máriát 12 csillagból álló korona övezi. Az európai zászlót, az Európai Unió legismertebb jelképét, amely korábban az Európa Tanács zászlaja volt, ott látjuk a középületekben, a rendszámtáblákon, a bankjegyeken, a pénzérméken, az iskolákban, az irodák falán. Hogyan született meg a zászló terve? 1950-ben az Európa Tanács pályázatot hirdetett egy olyan zászló megtervezésére, amely Európa jelképe lehet. 101 pályaművet adtak be, köztük volt Arzen Heitz, több terve is, végül az ő elképzelése lett a nyertes, a 12 csillag kék háttérben. A véletlenek összjátéka, hogy a pályázat eredményét 1955. december 8-án hirdettek ki a szeplőtelen fogantatás ünnepén. Ebben is folytatódott a Máriás szál. A zászló 1956. október 21-én lobogott először egy épületen, mégpedig egy olyan épületen a strasbourgi székesegyházon, amellyel összhangban van a keresztény Máriás szimbólum, amely most már az európai népek egységének a jelképe is volt. A francia Lourdes magazin című lapnak Arzen Heitz elmondta, honnan merített ihletet. Éppen akkor olvasta a párizsi Debac utcai Mária jelenések történetét, melyben Labourie Szent Katalinnak megjelent a szűzanya. Látomásban megmutatta neki a csodás érme rajzolatát, és megkérte az érme terjesztésére. Heitz azt vallotta, ekkor született meg benne a kék háttérben lévő 12 csillag képe, ahogyan a szeplőtelen fogantatás e hagyományos ikonográfikus ábrázolásán látható. Kezdetben Heitz úgy kezelte az ötletet, mint az összes többit, amelyek egy művészben megszületnek. De aztán kezdte egyre jobban érdekelni, sokat meditált rajta. Eszébe jutottak a jelenések könyvének a szavai. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A zászló kék színe és a csillagok természetesen nem kifejezetten vallásos szimbólumok, tiszteletben tartják minden európai ember meggyőződését. Paul Levy, az Európa Tanács első média igazgatója, úgy magyarázta a gazdasági tanácsnak a képet, hogy a 12-es szám a teljesség jele, hiszen az 50-es években sem a tanács, sem az európai közösség tagországai nem 12-en voltak. Amikor az Európa Tanács elfogadta ezt a zászlót, sok más kereszténységre utaló tervet elutasított, ezek legtöbbében a kereszt jelent meg, mint az európai lélekhez közel álló jelkép. Robert Bissek kereszténydemokrata politikus, aki 1955-ben az Európa Tanács alelnöke volt, a Le Drapeau de l'Europe című könyvében implicit módon elismerte a zászló Máriás eredetét, amikor a csillagokról szólva Gaetano Sestet idézte. A tökéletesség, a teljesség szimbóluma, mint a 12 apostol, Jákob 12 fia, a nap 12 órája, a zodiákus 12 jegye. Azt azonban Bissek nem említette meg, hogy Diszász Máriás lelkületű kegyességi művek szerzője. Az Európa Tanács a zászló tervét 1955. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén fogadta el, ugyanez az intézmény a rákövetkező évben új üvegablakot adományozott a strasbourgi székesegyháznak, melyet 1956. október 21-én áldottak meg. A Max Ingrand által tervezett üvegablak a jelenések könyvének jelenetét ábrázolja, Máriát a 12 csillagból álló koronával. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásba. Elköszön önöktől a műsorvezető Patkoló Éva, Somorjai József technikusnak köszönöm a szolgálatát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Kalácska Nóra.